Ez az ígehirdetés elhangzott 1989. október 29-én. A téma az Ámosz 3. fejezetének 7.-8. verse. Isten az Úr nem tesz semmit, mielőtt fel nem tárta volna az ő tanács határozatát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Ámosz 3. fejezetének a 3. versével kezdve. Vajon útra kelnek-e ketten együtt anélkül, hogy megegyeztek volna egymással, megbeszélték volna magukat? Vajon üvölte az oroszlán az erdőben, ha nincs ákmánja? Avagy hallatja-e hangját a fiatal oroszlán a barlangjából annélkül, hogy zsákmányt szerzett volna? Avagy csapdába esik-e a madár a földön anélkül, hogy csapdát állítottak volna neki? Avagy felpattan-e a csapda a földről anélkül, hogy valamit fogott volna? Avagy megfújják-e a trombitát egy városban, anélkül, hogy az emberek megijednének? Bekövetkezik egy városban valamilyen szerencsétlenség, anélkül, hogy a Isten az Úr lenne annak kiváltója? Nem. Isten az Úr nem cselekszik semmit, anélkül, hogy előbb fel ne tárta volna az ő tanács határozatát az ő szolgájnak, a prófétának. Az oroszlán üvöltött, kinek nem kellene félnie. Isten az Úr szólt, kinek nem kellene prófétaként beszélnie. Hadd imádkozzunk. Uram, Istenünk, szívből köszönjük neked ezt a napot. Ez egy nap a te alkotásod szerint. Vajon van-e valaki ezen az összejövetelen, akit nem te vezettél volna ide? Vajon van-e itt valaki, aki a te szavadat hallgatja anélkül, hogy te szólnál hozzá? Nem, Uram, azért vagyunk itt, hogy a te szavadat meghallgassuk, befogadjuk, és áldásban legyen részünk. Hűséges Uram és Istenem, te vagy az élő Isten, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, Izrael népének Istene, az egyetlen igaz Isten, aki létezik. Jézus Krisztusban, ami Urunkban, kinyilatkoztattad magad nekünk. Hála neked ezért. Ezzel pedig egy nagyszerű célt kötöttél össze. Hozzánk hasonlóvá lettél, hogy minket hozzád hasonlóvá tegyél, és magadhoz vegyél. Szeretet Uram, szívből kérünk téged, bocsásd meg nekünk minden vétkeinket. Vegyél el mindent tőlünk, rólunk, ami közted és köztünk állhatna. Fedezd be minket a te drága és szent véreddel. Vegyél el mindent gondolatainkból, szívünkből, mindent rólunk, Uram. Mosd meg minket Jézus drága vérében, a megtisztító áradatban, mert te egy szent Isten vagy, és a te szent jelenléteddel meg akarsz szentelni minket, és közösségben akarsz velünk lépni. Szeretet Uram, fogadd el ezt az összejövetelt, rád bízzuk. Kérjük a te szent szellemet vezetését. Szeretet Uram, vezess bennünket a te ígéd által, beszélj te hozzánk, segíts nekünk megtalálni azokat a bibliai idézeteket, amelyeken keresztül hozzánk szólni akarsz. Kérlek, hogy gondoskodj mindannyiunkról. Te ismered az egyesek szükségleteit, az imádságokat, a betegségeket, bármi is legyen az, Uram. Bár lenne a te tetszésedre, hogy megnövelt a hitet ebben az órában, a te minden hatóságodban, a te jelenlétedben, a te képességeidben, a te cselekedeteidben, a te szabadításodban és megmentő erődben. Szeretett Uram, ajándékozz meg bennünket tiszta látással, hozzád a Golgotai keresztre, ahol szenvedtél értünk, kiontottad a véredet, és vállaltad a verést és a kínzást azért, hogy mi meggyógyulhassunk. Igenis, a te sebeid által gyógyultunk meg. Szeretett Uram, együtt magasztalunk téged, és minden tiszteletet, elismerést és imádatot előzetesen is neked adunk, mert te hűséges vagy. Eddig sem hagytál el minket, és nem mullasztottál el, és minden nap velünk leszel a világ végezetéig. Magasztalunk téged, és dicsérjük a te csodálatos és szent nevedet. Halleluja. Amen. Amen. Helyet foglalhattok. Ma egy különleges napunk van itt Zürichben. Nagyon hálásak vagyunk az Úrnak, érte, hogy úgy irányítja a dolgokat, ahogyan teszi, és az ő kezéből vesszük a dolgokat. Most egyszerűen elmondom, mi a különleges ezen a napon. Amint tudjátok, mi nem tulajdonítunk jelentőséget az embereknek, minden dicsőség az Urat illeti. Mégis egyszerűen megtiszteltetve érezzük magunkat, itt a szó helyén való, hogy szeretett testvérünk Branham, testvérünk legfiatalabb lánya ma közöttünk van. Ő Sára Branham. Branham testvér legfiatalabb lánya, aki az autóbaleset idején is ott volt az autóban, és mindent látott és átélt. Szeretettel üdvözöljük őt közöttünk. Isten áldjon meg téged közöttünk. Mindenki örül, hogy eljöttél. Ami engem illelt, engem nagyon mélyen megérintett. Amint tudjátok, hogy volt egy időszak, amikor felkerestem én magam Branham testvért, és Isten válaszolt rajta keresztül nekem. Ezt is nagyon nagyra értékelem. Isten ugyanis az embereken keresztül szól. És ha most megállapítjuk, hogy a próféta lánya váratlanul megkapja az utasítást, indulj útnak, és keresd fel Frank testvért. És ezután hirtelen megkérdezi Frank testvért Németországban, és a válasz egyértelmű, igenis, indulj útnak, és keresd fel Frank testvért Németországban. Én megtiszteltetésnek tartom az Úr részéről is, hogy nem csak az a kiváltságom volt, hogy felkeressem az ez időre elküldött Isten emberét, akin keresztül Isten szólt hozzám, akin keresztül Isten segített is nekem, hanem, hogy most eljött az idő, amikor az Úr már felhasználhatta az én szerénységemet, hogy éppen ezt a családot mindkét szempontból, lelkileg, szellemileg és földi értelemben is ténylegesen és szavahihetően segítsek ennek a családnak. Így látjuk Isten a mi Urunk útjait, amelyek mindig ugyanazok maradnak. Ő irányít, vezet, és mindent az ő örök tanács határozata és tetszése szerint vezet. Minden tisztelet és felmagasztalás az ő nevét illeti. Mielőtt áttérnénk most az íge tanulmányozására, van egy gyermekavatásunk, és szeretném megkérni testvéreinket, hogy jöjjenek most előre, és ma felolvasom a gyermekáldáshoz tartozó ígéket, azért, hogy mindannyian tudjuk, hogy a Szentírásban áll írva, hogy az Úr maga megáldotta a gyermekeket. A Márk 10. fejezetének 13. versétől a 16. verséig. És gyermekeket hoztak ő hozzá azért, hogy megérintse őket. Viszont az ő tanítványai szigorúan rendre utasították őket. Amikor Jézus ezt látta, zaklatott lett, és így szólt az ő tanítványaihoz: hagyjátok hozzám jönni a gyermekeket, és ne akadályozzátok őket abban, mert a hozzájuk hasonlókhoz lett elrendelve az Isten országa. Bizony az igazságnak megfelelően mondom nektek, aki nem úgy fogadja be Isten országát, mint egy gyermek, az bizonyára nem jut be oda. Aztán magához ölelte őket, kezeibe vette, és kezeit rájuk téve megáldotta őket. Ennyit Isten szent ígéjéből. Most azért vagyunk itt, hogy az ő helyébe, az ő nevében megtegyük azt, amit ő is megtett. Dicsőség és hála legyen az Úrnak az ő kegyelméért, az ő hűségéért, mindazért, amit az emberekkel, az emberek gyermekein tesz. Annak következtében, hogy ma magas rangú vendégünk van, amint már említettem, és hálásak vagyunk Istennek, hogy úgy intézte, és hálásak vagyunk neki az ő útjaiért, amelyek számunkra mindig felfoghatatlanok maradnak. Visszagondolok azokra a napokra, amelyekben Isten különleges módon szólt hozzám Branham testvér prédikációin és az ő szolgálatán keresztül. És éppen ezt az embert tette áldássá számomra, aki az egész világ számára áldássá vált. Ha nem létezett volna egy Branham testvér, nem létezne a végidőbeli ékeüzenet sem, nem lenne egy Frank testvér sem, aki hirdethetné azt. Isten mindenről gondoskodik egy olyan módon, amely egyszerűen tökéletes, amelyet mi nem tudunk kiszámítani, de amelyet ő már előre elrendelt és elhatározott az ő tervében. Ma szeretnék felolvasni néhány ígeverset, és egy kicsit kiemelni azt a szolgálatot, amelyet Isten adott erre az időre, mert Isten rendelte így el, intézte így, és cselekedte így. És mert ő az, a megtiszteltetést őt illeti, minden megtiszteltetés őt illeti. Hadd térjünk vissza az Ámosz harmadik fejezetének bevezető szavaihoz, amelyeket mindannyian jól ismerjük, különösen a 7. és a 8. verset. Nem, Isten az Úr nem cselekszik semmit anélkül, hogy előzőleg fel ne tárná az ő tanács határozatát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Éppen elég gyakran hangsúlyoztuk, hogy az evangélistáknak és a tanítóknak megvan a helyük, a pásztoroknak is megvan a helyük, viszont az íge a prófétákhoz intéződött. Isten úgy teremtette a prófétákat, hogy kapcsolatba álljanak vele. Isten létrehozta a kapcsolatot velük, kinyilatkoztatta nekik az ő ígéjét és az ő akaratát. Éppen azért, hogy továbbítsák azt a lelkeknek, a népeknek, Isten népének elmondják, amit Isten mondani akar. És itt ez áll. Isten az Úr nem cselekszik semmit anélkül, hogy előzőleg fel ne tárná az ő tanács határozatát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Mi nem válogatunk, nem osztjuk fel nagyra és kicsire, fontosra és lényegtelenre a dolgokat. Isten valamennyi emberei elvégeztek a maguk idejében egy feladatot, amelyet senki más nem tudott volna helyettük elvégezni. A maguk idejében ott álltak a helyükön, és elvégezték a maguk idejére kijelölt feladatot. Nyugodtan megnevezhetjük név szerint is őket, hiszen sokan voltak, akiket Isten felhasználhatott. Kezdhetjük Genfben Calvinnal, folytathatjuk Zürichben Zwinglivel, Schwenkfelddel és Lutherrel, vagy bárkik is voltak. Megemlíthetjük Hus Jánost és Wycliffe-t, hiszen együtt voltak Londonban, az egyik Prágában, a másik Nagy-Britanniában. Voltak Isten emberei, akik maguk idejében azt tették, amit Isten el akart végezni. Létezett egy Spurgeon, létezett egy Bunyan János, létezett egy Moody, egy Finney, sokan voltak. Létezett egy John Wesley is, létezett egy Whitfield, sokan voltak. Ám, mivel az utolsó napokban élünk, nevezetesen egy prófétai korszakban, nem volt elég csak a Szentírást olvasni és róla mondani valamit, hanem most a megváltás történetének ebben a prófétai időszakában Istennek szükségszerűen prófétát kellett küldenie, hogy a prófétai íge a gyertyatartóra legyen állítva azért, hogy a hitünk valóban az ő szavában, az ő kinyilatkoztatott szavában legyen megalapozva. És itt nem vonunk összehasonlítást, hogy másokat árnyékba vessünk. Mert, amint mondtam, ha nem lettek volna ezek a harci elődök, akkor Branham sem létezett volna. Az egész fejlődés a reformáció óta egy előre haladó fejlődés volt, amíg végül kegyelemből tanúi lehettünk az ős kereszténységnek, és a saját szemünkkel láthatjuk meg a teljes helyreállítást is közöttünk. Csak hogy az elmúlt 400 évben egyikük sem helyezte a Szentírást olyan hangsúlyozott a gyertyatartóra, mint Branham testvér tette. És általuk senki által nem történt meg az, ami a mi nemzedékünkben megtörtént. Ehhez szeretnék felolvasni néhány ige verset, az elsőt, a zsidókhoz írt levél második fejezetéből, és pedig a harmadik és a negyedik verset. A zsidókhoz írt levél második fejezet, a harmadik és a negyedik vers. Hogyan menekülhetnénk meg mi, amennyiben figyelmen kívül hagyjuk ezt a rendkívülően jelentős üdvösséget, hiszen ez az Úr íge hirdetésével vette a kezdetét, amit aztán a fültanuk megbízhatóan megerősítették nekünk. Miközben Isten is tanúságot tett róla, jelekkel és csodákkal, a Szent Szellem sokféle hatalmi tevékenységével és kiáradásával a saját megítélése szerint. A reformátorok valamennyien hirdették az ígét, de az isteni megerősödés, a visszaigazolás, a természetfeletti visszaigazolás, vagy nevezzük, aminek akarjuk, nem történt meg általuk. Ők hirdették az ígét, és az emberek hittek. Viszont a mi korszakunkban Isten visszaigazolta az ő szavát éppen úgy, ahogy Jézus Krisztus szolgálatában és az apostolok idején is történt. Egyszerűen hálásak vagyunk Istennek ezért, és ahogy már mondtam is, a többi testvérek is ugyanezt a Bibliát olvasták, ám csak azokat a szentírási helyeket vették igénybe, amelyek rájuk vonatkoztak. Hányszor olvasta Branham testvér János 14:12-t, és joggal olvasta. Mert itt a János 14:12-ben ugyanis ez áll, bizony az igazságnak megfelelően mondom nektek, aki hisz én bennem, az is ugyanazokat a műveket fogja véghez vinni, mint én, sőt, még nagyobbakat is annál. Calvin, Luther és az összes többiek egyszerűen nem támaszkodtak erre az ígehelyre, mert nem voltak ahhoz hivatottak, az idő még nem volt elérkezett. Isten felhasználta ugyan őket arra, hogy eljuttassák az ígét a nép közzét azért, hogy az ő ügye útnak indulhasson. A kezdetét vegye, sőt, Isten más szolgája is, Charles Price, és mindazok, akiket Isten felhasználhatott, a Jeffrey testvérek, létezett egy mozgalom a Szent Szellem által indítva. Csak hogy ezek közül, a férfiak közül senkinek sem volt bátorsága arra, hogy erre a bibliai idézetre álljon, és lehetőséget adjon Istennek, hogy folytassa Jézus Krisztus szolgálatát. Mindazonáltal szerénységgel és elismeréssel mondjuk. Ha Branham testvér nem lett volna elrendelve arra és elhívva, akkor százszor is hivatkozhatott volna azokra a bibliai idézetekre, és semmi sem történt volna, mert ha Isten nem cselekszik, aztán semmi sem történik. Százszor is mondhatjuk ugyan, hogy itt meg van írva, és ha Isten nem cselekszik, akkor mi magunk nem tudjuk megtenni, vagy előidézni. És miért hivatkozott ő ezekre az íge versekre? Mert Isten elrendelte arra, hogy megtegye. És ebben is megmondom nektek az igazságot. Éppen azáltal, hogy az Úr a mi nemzedékünkben, a felhő és a tűzoszlopban, a természet feletti fényfelhőben leszállt, és megerősítette az ő ígéjét, mint azokban a napokban, amikor a földön járt. Éppen ezáltal lett Jézus Krisztus úgy bemutatva és megismertetve velünk, mint aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ha ez nem történt volna meg, akkor a szöveg még mindig a zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 8. versében állna, de hiszen ez a szövegszakasz már mindig is benne volt a Bibliában, nem csak a mi korszakunk óta. Csak hogy létezett egy ember a mi korszakunkban, akit Isten elrendelt arra, hogy ez a szövegtartalom ne csak idézve legyen, hanem Isten ereje által vissza is legyen igazolva, hogy Isten, tehát hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, él a gyülekezetben, és ma is véghez viszi azt, amit akkor tett. És milyen alázattal és milyen bizonyossággal mondta Branham testvér újra és újra. Amennyiben az Úr feltámadt és él, akkor ma is megteszi azt, amit akkor tett. És hasonlításképpen azt mondja, ha egy zeneszerző szelleme, ő Beethovent veszi példaként, ha Beethoven szelleme bennetek lenne, aztán olyanok lennétek ti is, mint Beethoven. Ha Shakespeare szelleme lenne bennetek, olyanok lennétek, mint Shakespeare. Aztán így folytatta. Már most, ha Krisztus szelleme van bennetek, akkor olyanok vagytok, mint Krisztus volt, részessei az isteni természetnek. És erre az ígére támaszkodott, és nem hagyta magát eltéríteni attól, hanem szilárdan megállt az ígén. Luther azt mondja, itt állok, nem tehetek mást. De itt állt egy ember, akit Isten támogatott, akit Isten elismert. Ezt a verset valóban elégszer felolvasta, vagy hivatkozott rá. Bizony, az igazságnak megfelelően mondom nektek, aki hisz én bennem, nem egy szervezetben, nem egy tanításban, hanem az Isten által kieszközölt élő hittel Jézus Krisztusban, a megfeszítettben és feltámadottban, annak számolnia kell azzal, és én is szívesen csatlakozom ehhez ma, hiszen mindannyian el akarunk kezdeni hinni, hogy ez a vers többes számban van megírva, és nem egyes számban. Ha egyes számban lenne megírva, akkor azt mondhatnák, most rendben, akkor a dolog beteljesedett, lezárult, és ezért már a múlthoz tartozik. Kérlek, figyeljetek a többes számra ebben a versben. Bizony az igazságnak megfelelően mondom nektek, nem mondom neked egyes számban. Bizony az igazságnak megfelelően mondom nektek, aki hisz én bennem, az is megteszi azokat a műveket, amelyeket én teszek, sőt, még nagyobbakat is fent fog tenni ezeknél. hogy Isten minket, akik eljutottunk az élő hitre, minket is erre a sziklaszirált alapra állíthatna, hogy rendíthetetlenné válnánk, és számítsunk Istennel, hogy megerősíti az ő igéjét, mert mi is megkaptuk ehhez a feljogosultságot. Hadd vonjam le ezt az összehasonlítást. Fini és társai idején az Isten gyermekei, akik hitre jutottak, ugyanazokat az ígéreteket, ugyanazokat a szavakat, ugyanazokat a dolgokat, amelyeket hirdettek, át is élték. Most tisztáznunk kell, hogy ezek a dolgok nem csak hirdetve lettek számunkra, és élőben bemutatva előttünk, hanem, hogy az Úr tanúskodni akar az ő külön választott gyülekezetében, és hogy ugyanazok a művek, amelyek megtörténtek, újra megtörténjenek a Szentírás szava szerint. Dicsőítsd meg a te nevedet és a válasz. Megdicsőítettem már, és folyamatosan meg fogom dicsőíteni. Isten megerősítette, vagy visszaigazolta az ő ígéjét, és továbbra is meg fogja erősíteni, hogy az ő ígéje igaz. Mert hiszen ő ugyanaz, ő hűséges, és mi mindannyian őszintén hisszük, hogy ahogyan Isten népe rátámaszkodhatott a prédikált bibliai idézetekre, és Istent komolyan a szaván vehette, úgy mi is rátámaszkodhatunk ebben az időben a nekünk prédikált, a gyertyatartóra állított bibliai idézetekre, és hittel számíthatunk arra, hogy Isten hűséges, és visszaigazolja az ő szavát. Mert az írás nem törhető meg, ha csak csodálattal nézzük az Istentől adott szolgálatot, akkor nem fogjuk megkapni a közös részesedésünket belőle. Felpillantva Istenre, valóban számolunk el azzal, hogy ma, ebben az órában, hogy Iésnek és Brenhem testvérnek ugyanaz az Istene, ugyanaz az Isten a mi Istenünk is, és ő ma itt van, mert nála nincs személyeskedés, vagy személyválogatás. Nem mindenki Pál apostol, nem mindenki Brenhem testvér, de mindazok, akik a Szentírás szerint hittek abban, amit Isten valamennyi embere hirdettek, azoknak Isten megerősítette, visszaigazolt az ő ígéjét az azt követő jelekkel és csodákkal. Bizony, az igazságnak megfelelően mondom nektek, nem egynek, hanem mindenkinek, aki hallani és hinni akarja. Aki hisz én bennem, az is véghez fogja vinni azokat a műveket, amelyeket én végzek, sőt, még nagyobbakat is véghez fog vinni ezeknél. Brenhem testvér azt mondja, hogy ennél fogva teremtési, alkotási csodákról van szó. Az Úr akkor meggyógyította a vakokat, hogy lássanak, és a sántákat, hogy járjanak, a süketek újra hallani tudtak, ami nagyobb, mint ez, az teremtési csoda. Arra csodára gondolok most, amikor valakinek visszanőtt az orra. Ez a leglenyűgözőbb volt az összes közül, amikor a testvérnő bejött az imádkozók sorába, és a zsebkendőjét úgy maga előtt tartotta. És Brenhem testvér azt mondja neki, ne sírj testvérnő, csak higgy, mert aki hisz, annak minden lehetséges. És a testvérnő még mindig maga előtt tartotta a zsebkendőjét, és hirtelen félretolta, és látni lehetett, amint a rák elpusztította, felmarta az orrát egészen a porcig. Őszintén szólva nem tudom, hogyan reagáltam volna abban a pillanatban. Brenhem testvér nem kapott sem sokkot, pánikba se esett. Ugyanolyan nyugodtan mondta, mint előzőleg is, hogy legyen hited, legyen csak hited. És nem húzta ki magát szép szavakkal a helyzetből, hanem azt mondja, legyen hited, és ő maga is hitt, tevékenykedett és imádkozott a testvérnőért. A Chicagói Herald of Hope című lapban is megjelent a cikk, hogy pontosan 3 hét alatt újjóra nőtt a testvérnőnek. A teremtés csodája bekövetkezett. Azokat a dolgokat, amelyeket én cselekedtem, ti is meg fogjátok tenni, sőt, még nagyobbakat is ennél. Mivel van megtisztelve Isten? Hiszen azáltal, hogy nagy dolgokat tehet velünk rajtunk. Azáltal, hogy a hit felszabadul, nincs kötve, hanem szabad, hogy Isten karját mozgalomba hozza. Ezáltal megtiszteljük az Urat. Amint már említettem, az összes többiek nem hangsúlyozták annyira a zsidók 13.8-at. Lefordították ugyanezeket az ígehelyeket, talán el is olvasták, de nem hatott rájuk annyira, mert még nem jött el az ideje ennek a befejező szolgálatnak. Ma kegyelemből nyitott szemmel láthatjuk, hogy az utolsó idők végén élünk, és hogy Isten tökéletességre fogja vinni az ő munkáját, és embereket fog felhasználni arra nézve, akik maguk is egy része lesznek az ő művének, vagy annak része is. Most a legutóbbi földrengésre gondolok, úgy Los Angelesben, pontosan az Egyesült Államokban voltam, onnan jövök. És amikor ez úgy megtörtént, eszembe jutott, hogy milyen közel lehet már mindeneknek a vége. Branham testvér azt mondja itt, az elragadtatás című prédikációban Dudley testvér barátságosan átnyújtotta nekem ezt imént. Itt az elragadtatás című prédikációban a 36. oldalon közvetlenül az első bekezdés idején ó, épp az utolsó üzenetemre gondolok Kaliforniában. Azt hittem, hogy soha többé nem fogok ide visszatérni, amikor előre jeleztem, hogy Los Angeles el fog süllyedni az óceánba. Így szól az Úr, így lesz, és be fog következni. Már is ki van mosva alulról, prédául lett adva a pusztulásnak, hogy mikor lesz, nem tudom, de meg fog történni. Alá fog merülni. Rögtön utána földrengések rázkódtatták meg a környéket. Most nem igazán örülünk, amikor ilyen dolgok történnek. Azt kívánnánk, hogy az egész világ felfigyeljen, amikor Isten üzenetek közvetítve van. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nem fognak hallgatni. Minden alkalommal így volt, és most sem lesz másképp. Ők figyelmen kívül fogják hagyni Isten hangját és Isten üzenetét, és szellemi vezetők gondoskodni fognak arról, hogy hangosan és büszkén, trombiták kíséretében, hallelujázással elhaladjanak az Isten igazi üzenetét figyelmen kívül hagyva. És ez a legnagyobb csalás. Itt továbbra ez áll. Sokan közületek férfiak ott álltak azon a napon, amikor az Úr angyala leszállt a sziklára. Amikor ez a fény és tűz leereszkedett ott az égből a sziklára, amely körül álltunk. Szeretteim, mi tudjuk, hogy ez az igazság. Ez az ember Istennek egy embere volt. Egy ember, akinek az Úr természet feletti módon megjelent. Akinek jobbján az Úr angyala állt, amikor imádkozott a betegekért. Egy ember, aki látni tudta, hogy a természet feletti fény és tűz leereszkedik. Valóban Istennek egy embere, mint egy Mózes, mint egy Illés, mint egy Pál apostol, egy Isten által küldött ember. Tovább ez áll itt írva. Kövek lettek kitépve a hegyből, és szétrepültek a környéken. 3 nagy mennydörgés hallatszott, és én azt mondtam, hogy ítélet fogja érni, vagy sújtani a nyugati partot. 2 nappal később Alaszka szintén elsüllyedt. Aki egyszer földrajzilag figyelemmel követte a Szent András hasadékot, az láthatja, hogy Alasza felett a tengerben elmerül, aztán Auckland előtt újra kijön, és lefele halad, szinte San Diegoig. És Branham testvér azt mondja, hogy a nyugati part leválik az Úr eljövetele előtt. És az emberek nem hiszik el, még akkor sem, ha megtörténik, akkor sem hiszik el. Azok azonban, akik megértették, hogy Branham testvér egy Isten által küldött ember, azok hisznek. És úgy vélem, most az utolsóknak is fel kellene ébredniük, mert ezek azok az előjelek, amelyek valóban hamarosan bekövetkeznek. Itt folytatja. Ne feledjétek, hogy ugyanaz az Isten, aki ezt mondta, még azt is mondta, hogy Los Angeles a pusztulásnak van kitéve, prédaulatban. Ő, én nem tudom, vége lesz, hogy mikor, azt nem tudom megmondani. De hiszen magatok is elolvashatjátok különböző helyeken, ahol Branham testvér erre utalással van. Ő látta, ő közhírré tette, és meg is fog történni. Földi szempontból egy katasztrófa lesz. Ó, itt még valamit el kellene olvasnom, mégpedig a mennyasszonnyal kapcsolatosan. Átugrom azt, amit Branham testvér mondott itt a prédikátorokról, hogy Los Angeles a prédikátorok temetője. Valószínűleg nincs olyan város a Földön, ahol napkeltétől napnyugtáig ennyi férfi és nő prédikálna, mint Los Angelesben. Egy parkban 30-40-50 ember is prédikál. Én magam is átmentem rajta, és szinte hihetetlen. Idős anyák, a ruhájuk a talpig ér, és hirdetik Jézus Krisztus evangéliumát. A maguk módján persze. A maguk szorkoskodásával. Ellenben Isten igazi íge üzenetét azt nem fogadták el. Amikor ezt láttam, mély fájdalom fogott el belsőleg. Milyen szörnyű, hogy vallásos a rajongásból, a legjobb véleményben gondolják, hogy Istent szolgálják, de valójában figyelmen kívül hagyták Istent és azt, amit ő tesz. És valaki azt mondta nekem ezekben a napokban, Frank úr, a pünkösdi mozgalmat mindig is bírálták, de amióta olyan határozottan kiállt a római katolikus egyház mellett, már senki sem hisz nekik, mert valami nem stimmelhet velük, ha ilyen közös ügyet tud vállalni a római katolikus egyházzal. Nos, nem is akarunk közelebbről kitérni erre. Nem a kenet a bizonyíték. A bizonyíték már mindig is az volt, és az is marad, hogy Isten szava tiszteletben van-e tartva, elfogadjuk-e és hiszünk-e benne, befogadjuk az igazságot, hogy a Szent Szellem elpecsételhessen minket Jézus Krisztus, ami Urunk visszajövetelének napjára. Itt Branham testvér folytatja. Visszaemlékszem arra az estére, amikor megláttam a mennyasszonyt egy előzetes látomásban. Ez még azelőtt volt, hogy ezt láttam volna. Ott álltam, és láttam egy csinos hölgyet, aki szépen fel volt öltözve, és ebben az irányban haladt. A látomásban valaki mellettem állt, és amikor ezt láttam, az lett mondva, vagy intézve hozzám, hogy ez a mennyasszony előzetes látomása. Láttam, ahogy elhaladtak. Ebből az irányból jöttek, és ott abba az irányba mentek tovább. Hallottam, hogy még valaki jön. A másik oldalról jött a gyülekezet. Ott jött az ázsiai gyülekezet. Ó, ti a szennyről beszéltek, aztán jött az európai gyülekezet. Ó, aztán hallottam, hogy valaki mint rock'n'rollózik, és az volt Miss America. Amerika. A gyülekezet, az amerikai gyülekezet, még ruhát sem viseltek magukon. Szürke papír volt, mint az újságpapír, és ezt tartották maguk előtt, miközben rock'n'rollzva táncoltak. Miss America ez a gyülekezet. Ez nem valami agyszülemény volt. Amint tudjátok, János két dolgot látott a Pátmos szigetén. Ő látta nagy paráznát, a fenevadon lovagolva, telve Isten káromló nevekkel, és látta a bárány mennyasszonyát ragyogó fehér vászonban öltözve és díszítve. Amennyiben Isten ember az utolsó órában látja a gyülekezetet egy részt és a mennyasszonyt más részt, akkor ezt tiszteletben kellene tartanunk. És Isten vehet földi ábrázolásokat, hogy isteni földön túli és szellemi értelmet jelenítsen meg. Miss America, levetkőzve csak egy sólyom szárny, valamit maga elé tartva azért, hogy mezítelenség szégyenét, rótságát ne fedje fel. Csak hogy az utolsó gyülekezeti korszakból, a Laodicea beliről pontosan ez áll írva. Azt tanácsolom neked, hogy vásárolj tőlem aranyat, és pedig tűzben megtisztított aranyat, és tisztává válj, és fehér ruhát is vegyél tőlem azért, hogy mezítelenséged rútsága ne legyen nyilvánvaló. Mi haszna van annak ugyanazt tenni, amit Ádám és Éva is tett, bujócskást játszani? Hiszen amikor eljön az Úr, minden bujócskázásnak vége lesz. Nem csak valamit előadni, vagy elfedni valamit, hanem felöltözve lenni a szentek igazságának vászonával. Ezt akarja Isten ebben az időben mindannyiukkal megtenni. Sok mindent lehetne még olvasni erről, ti is tovább olvashatjátok, és el lett énekelve az ének is, előre Krisztus harcosai. Énekelni lehet azt is, hogy Nagy Isten, mi dicsérünk téged, énekelni lenne, lehet azt is, ó, bár csak ezer nyelvem lenne, csak hogy az ezer nyelv sem ér semmit, mert jobb egy nyelv, ha őszintén szava hihetően magasztalni tudja Isten, mert felismerte, amit tesz kegyelemből ezekben a napokban az ő szavai szerint. Ez a nap, ahogy mondtam, egy különleges nap számunkra. Nagy hálával és elismeréssel szeretnénk tudatni a mi Urunkkal és Istenünkkel, hogy nagyra értékeljük, hogy a mi nemzedékünkben, generációnkban találhatott valakit, akire áldó kezeit ráhelyezhette, akin keresztül beszélhetett, akin keresztül cselekedhetett valakit, akin keresztül megtörtént az, ami Jézus Krisztus szolgálatában is megtörtént. Senki más. Én nem ismerek ilyet a gyülekezet történelméből. Senki más nem olvasta fel a János 5-öt, talán a 19. verstől 21-ig. Brenham testvér nagyon gyakran megtette ezt, szinte minden gyógyító Isten tisztelet előtt. Felolvasom nektek, mi van itt megírva. A János 5. fejezetének 19. versétől. Megszólalt tehát Jézus, és a következőket tisztázta előttük. Bizony az igazságnak megfelelően mondom nektek, hogy a fiú önmagától semmit sem tehet, csak azt, amit lát, hogy az atya tesz. Lát, tehát mielőtt valamit tett volna, látta, hogy mit kell tennie, és azt meg is tett akkor. Mert amit amaz cselekszik, azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon, a 19 vers második fele. Mert az atya szereti a fiút, és megmutatja neki mindazt, amit ő cselekszik. Együtt olvastátok-e velem? Mert az atya szereti a fiút, és megmutatja neki mindazt, amit ő maga cselekszik. És még nagyobb műveket is megmutat nekik ezeknél, hogy ti elcsodálkozzatok. Magasztalva legyen az Úr neve. Ti mindannyian, akik láttátok azt a filmet, amelyben Branham testvér imádkozik a betegekért, és tehetetlenül azt mondja, hogy én magamtól nem tehetek semmit, várok Isten jelenlétére. És hirtelen ő maga is meglepődik, látszik a reakcióján, aki figyelemmel tartja a jelenetet, hirtelen észreveszi, hogy az Úr angyala ott áll a szószéken. Nem ez az alázatos ember volt az, hanem Isten az Úr, aki mindannyiunk iránt irgalmas volt és elfogadott minket, hogy természetfeletti módon működjön ebben a prófétai korszakban, hogy kivezesse Isten népét a zűrzavarból, és visszavezesse az apostoli atyák hitéhez. És azt mondja tovább, én nem tehetek semmit magamtól, ha csak nincs megmutatva nekem. És hirtelen azt mondja Branham testvér, most látom azt a fényt ott vagy amott. Aztán elmondja, amit látott, és ami közölve lett vele. Azt továbbítja. Egy ilyen szolgálat, ezt bevalljuk Isten és az ő nép előtt, nem létezett az elmúlt közel 2000 év során. Tetszett az Úrnak, hogy kegyelmesen meglátogassa az ő népét, és megadja nekünk a megkülönböztető képességet, hogy ne mondjuk, hogy ez az ember Belzebub, és így tovább, hanem hogy felismerjük ebből, hogy itt van egy Isten által küldött ember, akit Isten hitelesített, és általános művek történtek, mint Jézus Krisztus szolgálatában is. És ez is sokat mond mindannyiunknak, hogy annak idején Houston, Texasban, a nagy Koloszeumban, ahol körülbelül 23 ezer ember össze volt gyűlve, amikor a fény leszállt Branham testvér fölé. És ehhez mindig egy hang társult, mint egy erős szél fújása, és abban a pillanatban tudta, hogy bekövetkezett, megtörtént. A fenyképet mindannyian ismeritek. Ez megerősíti, hogy az az ember nem csak szavakat hangoztatott, nem csak dolgokat állított a helyiségbe, hanem hogy Isten megerősítette és legitimálta, amit ez az ember isteni megbízatásból mondott. És éppen ezért tanúsíthatjuk, hogy nem okosan kitalált mesék után száguldottunk, hanem az Urat, ami Istenünket követtük, és egyedül neki adjuk a tiszteletet, és hálásak vagyunk, hogy részessei lehettünk, belettünk vonva ebben, vagy abban, amit Isten most cselekszik. Hadd olvassak egy kicsit tovább, mégpedig, ami Isten művét illeti. Jézus azt mondja, hogy azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekedtem, aztán rátér Isten művére. A János Evangélium 9. fejezetében, 1-es számban. A János Evangélium a 9. fejezetének 4. versében ez van írva. Nekünk annak a cselekedeteit kell cselekednünk, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljön az éjszaka, amikor senki sem tud munkálkodni. Eljön az éjszaka, és Ézsaiás próféta meg lett kérdezve, őrszem, mennyi az idő az éjszakában? És a válasz így hangzott. Eljön a reggel, és az éjszaka is. Ha többet akartok hallani róla, gyertek vissza, és kérdezzetek meg újra. Elolvashatjátok az Ézsaiás prófétában. Mi többet akartunk hallani, eljöttünk, feltesszük a kérdést. Uram, mit akarsz nekünk mondani? Eljön az örök reggel, de még az éjszaka is, a reggel azoknak, akik hisznek az Úrban, szolgálják és követik őt, az éjszaka pedig azoknak, akik elutasították a világosságot, és a sötétségben maradtak. Nekünk annak a műveit, a cselekedeteit kell végrehajtanunk, aki engem elküldött. Jézus ezt mondta, azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, ti is meg fogjátok tenni. Ő nem tett semmit, mint emberfia, hanem látta azt, amit az atya tett, és ő is ugyanazt tette. Ugyanezt történt Branham testvér esetében is. Ő látta, amit Isten tesz, hallotta, ami intézve lett hozzá, és azt szerint cselekedett. mint ami el lett mondva neki. A János 4. fejezetében egyes számban van írva az Isten művéről. A János 4. fejezetének 34. versében ez áll. Jézus így válaszolt nekik. Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki engem elküldött, és az ő művét véghez vigyem, tökéletesítsem. Tehát mindig arról van szó, akár többes számban is, hogy Isten munkái sokféle módon ki legyenek eszközölve. Akár egyes számban is, hogy Isten munkája, mint egy egész befejeződik a gyülekezettel, gyülekezetben, aztán Izrael népével is, attól függően, hogy éppen mire lett utalást téve, vagy elvégezve. Mindkettő összetartozik. Isten műve, mint olyan, teljes egészében a gyülekezettel, azután Izrael népével, és még azok a művek is, amelyek az ígéretéshez tartoznak, mert megvan írva, hogy a hit cselekedetek nélkül önmagában halott. A prédikáció a mi nemzedékünkben pontosan olyan volt, ahogyan azt a zsidókhoz írt levél 2. fejezetének 3. és 4. versében olvastuk. Ahogyan az ige hirdetés kezdetét vette maga az Úr Jézus Krisztus által, így áll megírva itt. János előkészítette az útat, de Krisztus által kezdődött el a dolog. Ő volt a kezdet, ő a kezdet és a vég, ő az alfa és az omega. Úgy, ahogy általa elkezdődött, vagy kezdetét vette, úgy folytatódott rövid időig az apostolok idején. De azóta nem található, nem látható, és nem hallható itt ezen a földön. Az emberek bizonyos bódon megtapasztalták, vagy átélték Isten, bűnbocsánatot kaptak, elnyerték az üdvbizonyosságot, és amennyire hirdetve lett nekik, megtapasztalták azt, és szolgálták az Urat. A mi napjainkban Isten valami újat tett, és azt, ami az elején történt, a végén is megtette. Hogy az ő népének figyelmét valóban magára, az ő ígéjére, az ő cselekedeteire irányítsa, központosítsa ebben az utolsó időben. Mert köztudomású, hogy azt mondják, hogy Krisztus itt van, és Krisztus amott van. Az ő véleményük szerint mindenütt ott van. De hol van valójában? Ott, ahol beszélhet, ahol cselekedhet, ahol kinyilatkoztathatja magát, mégpedig ugyanazon a módon, mint akkor, amikor itt járt ezen a földön. Ez volt az a közvetlen megbízatás, amelyet Branham testvér kapott a maga idejében. Én már elmondtam itt, és talán még egyszer lefordítom német nyelvre Branham testvér tanúságtételét kazettára is, ahol szó szerint elmagyarázza, vagy igazolja, hogy az Úr angyala ráirányította a figyelmét János 4-re, a János 1-re, rámutatott a kútnál folytatott közvetlen beszélgetésre a nővel, és azt mondta, ugyanez fog most is megismétlődni a te szolgálatodban, mint a Mesiás jele, és ez lesz az utolsó jel a gyülekezet számára. A magyarázat szerint az Úr akkor ezt a jelet adta a zsidók és a samaritánusok előtt, ám soha nem a nemzetek előtt, a pogányok előtt. És az Úr angyala ezt mondta, ahogyan akkor az Úr Jézus szolgálatában a zsidóknak és a samaritánusoknak megadott ez a profétikus jel, hogy az Úr elmondhatta Nátánelnek, még mielőtt Fülöp elhívott téged, én láttalak téged, amikor a fügefa alatt voltál. Ő elmondhatta Péternek, hogy a te neved Simon, te Jónás fia vagy. Elmondhatta a nőnek, 5 férjed volt, a férfi, akivel most élsz, nem a te férjed. És hiszen ti mindannyian ismeritek az evangéliumokat, az angyal elmagyarázta neki, hogy ugyanennek kell megismétlődnie, mint utolsó jel a nemzetek között a gyülekezet számára. Igen, kérdezzetek meg ma egy pünkösdi prédikátort egész Európában, aki most különböző nyelven dicséri és magasztalja az Urat. Kérdezzétek meg tőle, hogy mit tett Isten valójában ebben az időben. És elmondom nektek, mit fognak nektek mondani. Nevezetesen azt, amit ők akarnak vagy tudnak felmutatni. Csak hogy ma nem arról van szó, hogy mi egy pünkösdi mozgalom vagy pünkösdi misszió, hanem arról van szó, hogy Isten mit tesz az ő népe között az ő szavai szerint. Azt, amit drágának és értékesnek tartunk, mások lábbal tíbornak. És miért teszik? Mert kutatják ugyanaz írásokat, de nem jönnek az Úrhoz, hogy valóban megragadja és átjárja őket az igazság. Ők azt akarják ugyan, hogy Isten legyen velük. Mi Istennel szeretnénk tartani, hogy ők velünk lehessen. Nem azért, hogy ő alkalmazkodjon hozzánk, hanem hogy mi alkalmazkodjunk ő hozzá. Van még egy íg az Ószövetségből, és egy az Új Szövetségből is, amit szeretnék felolvasni. Az Ésajás 28. fejezete, a 21. vers, itt az van megírva, amit mindenki jól ismer. Ésajás 28. fejezet, a 21. vers. Mert amint a Perácim hegyénél, úgy fog az Úr felemelkedni, ahogyan a Gibeon melletti völgyben, úgy fog haragjában remegni, vagy reszkedni, hogy véghez vigye az ő művét, egy idegenszerű, szokatlan művet, és elvégezze az ő munkáját, egy szokatlan munkát. És tudjátok, mi áll a 22. versben. Már most tehát hagyjátok abba a gúnyolódást, azért, hogy bilincseitek ne szoruljanak még szorosabbra meg. Mit ír Péter? Az utolsó időkben gúnyolódók lépnek fel, akik a saját kéjvágyaik szerint élnek, és azt kérdezik, hol van az ő megígért visszajövetele? A vers még egyszer. Már most hagyjátok abba a gúnyolódást azért, hogy bilincseitek ne szoruljanak még szorosabbra, mert egy megsemmisítő ítéletet hallottam az Úrtól a seregeknek urától, amely az egész földre határozottan vagy végérvényesen elrendeltetett. A mennyasszony felvétetése vagy hazavezetése után akkor beköszönt az Úr napja, és az Úr napja úgy fog égni, mint a kemence. Ez a nap a sötétség napja lesz, a számadás napja, az ítélet napja, nem a végítélet napja, hanem a szörnyű ítéleteké, amelyek eljönnek erre a földre. Itt ez áll. Már most hagyjátok hát abba a gúnyolódást, hogy bilincseitek ne szoruljanak még szorosabbra. Ó, bár csak még sokan eljutnának az igazság felismerésére azért, hogy bilincseik feloldódjanak, hogy megszabaduljanak, mert a legtöbbjük mégis a különböző vallás felekezetekhez van kötve, szabadságról beszélnek ugyanis rabszolgái azoknak az emberi szavaknak, amelyek félrevezetik és megtévesztik őket. Ott, ahol Isten nem jut szóhoz, ahol nem léphet működésbe, ott az emberek űzik a játékukat másokkal, még akkor is, ha vallási köntösbe van burkolva és díszítve. Már most hagyjátok hát abba a gúnyolódást, hogy bilincseitek ne szoruljanak még szorosabbra. Ó, bár csak Isten üdvösség tanács határozatában úgy lenne elrendelve, hogy még hamarosan azt mondhassuk mi is, amit ő is mondott. Isten az Úr szelleme nyugszik rajtam, hogy a foglyoknak szabadulást, a megkötözötteknek a felszabadulást hirdesse. Hogy az Isten íge üzenet olyan átható, megváltó, felszabadító üzenet lehetne, hogy mindazok, akik hallják, szabadon távozzanak, és csak hálát adjanak tudni, tudjanak adni az Úrnak. Az Úr ígéje, ígéjét hittel kell befogadni, és a keresztről szóló íge ma is Isten ereje még. Itt ez áll, hogy az Úr fel fog emelkedni. Magasztalva legyen az ő neve. Ó, imádkozhatnánk, Uram, emelkedj fel, vedd át a hatalmadat magadhoz, nyújtsd ki a karodat, és segíts nekünk, és vidd tökéletességre a te művedet, és engedd, hogy mi is, nekünk is közös részesedésünk legyen benne. Az ő haragjában remegni fog, hogy véghez vigye, vagy tökéletesítse az ő munkáját, egy idegenszerű munkát. Neme mindig is úgy volt, hogy a nagy közösségek elmullasztották azt a kis dolgot, amit Isten tett, nem vették figyelembe, hogy is fogalmazott olyan szépen Branham testvér. Isten kinyilatkoztatja magát egyszerűségben, nem magasztos, válogatott szavakkal, hanem Isten öt határozatának a hirdetésével, isteni bölcsesség szavaival és kinyilatkoztatással, ahogyan azt a Szent Szellem ajándékba adja kegyelemből. És valóban elmondhatjuk, hogy Istentől tanítva lettünk. Én magam nem tudtam volna mindezeket a dolgokat, ha Isten Szelleme a prédikációk által nem vezetett volna vissza az ígéhez, az ígébe, hogy kegyelemből mindezt felfedje és megmutassa nekem. Már az Új Szövetségben is szerepel egyszer. Az apostolok cselekedetei 13. fejezetében Isten embere hivatkozik rám. Apostolok cselekedete 13. fejezete a 40. és a 40. versében ez áll. Ezért tehát jól vegyétek figyelemben, hogy a ti esetetekben ne legyen valószerű a próféta szava. Vegyétek figyelembe, ti becsmérlők, ámuljatok és vesszetek el, mert egy olyan művet viszek véghez a ti napjaitokban, amelyet bizonyára nem hinnétek el, ha valaki elmondaná nektek. Amint már mondtam, olyan napokban élünk, amikor Isten tökéletességre viszi az ő munkáját, vagy az ő művét. Egy prófétai korszakban élünk. És az ez időre vonatkozó ígéretek a gyertyatartóra lettek állítva. És hála legyen Istennek azért is, hogy józanok, kiegyensúlyozottak maradtunk, és a Szent Szellem vezetése által betekintést kaptunk az íge teljes igazságába, anélkül, hogy fantáziálásba bocsátkoztunk volna, anélkül, hogy értelmezni próbáltuk volna, anélkül, hogy a Szentírás tanúságtételén túltettük volna magunkat, hanem egyszerűen megmaradtunk az ígében, ahogyan mi Urunk mondta. Amennyiben az én szavaim megmaradnak ti bennetek, és ti megmaradtok én bennem. Nos, mi szeretnénk a végsőkig megmaradni az íge keretei között, és az íge bennünk egyé válva Istennel, egyé válva az ő ígéjével, és az íge visszaigazolásakor részesülni abban, amit Isten végez vagy tesz. Kétszer, háromszor elmondtam már, hogy számomra ez egy különleges nap, amelyen visszatekinthetünk arra, amit Isten véghez vitt. Megemlítettem azt is, hogy voltak nagy emberek, akik az Úrnak szolgáltak maguk idejében. Néhány neveket is megemlítettem. Napjainkban volt Istennek egy olyan embere, akinek a feladata az volt, hogy ne csak részleges igazságokat, hanem az egész Isten igazságot a gyertyatartóra állítsa és hirdesse. A világosság a múltban apránként jött ugyan, ahogy megvan írva, amíg fel nem ragyog teljesen a nap, és a hajnal csillag fel nem kél a szívetekben. Most pedig felviratt ez a nap. A hajnalcsillag felragyogott a szívünkben. A világosság kilátásba lett helyezve az estvének idején, és hála Istennek, hogy ez a világosság el is jött. Az osztályozás jogával nem rendelkezünk. Mégis szeretnénk összehasonlításképpen kijelenteni, hogy boldognak tekinthetjük magunkat, hogy nem 200-300 évvel ezelőtt éltünk már, hanem most élhetünk, mert ez valóban a legdicsőségesebb és a legcsodálatosabb idő, amely itt a Földön valaha is létezett az üdvösség történetében. Ismételten elmondtam azt is, hogy két különleges generáció létezett. Az egyik Jézus Krisztus eljövetele idején élt, a másik pedig a miénk, Jézus Krisztus második eljövetele előtt. Két Isten által különösen megáldott nemzetség. Az átmeneti időszak felett Isten eltekintett, de most felszólítja mindazokat, akik előtte szeretnének érvényesülni, megállni, hogy jöjjenek ő hozzá, vizsgálják meg magukat az ége fényében, fogadják el a teljes igazságot, ahogyan az igazság könyvében meg vagy le lett írva. Ez nem a kompromisszumok ideje. Ez az az idő, amikor egyé kell válnunk Istennel, szívből megköszönni neki, hogy szólt hozzánk, hogy világosságot adott nekünk, sőt, hogy fényt gyújtott a sötétségben, felragyogtatta az ő világosságát. A szolgálat, amely ebben a generációban lezajlott, ugyanaz volt, mint akkor, amikor Jézus Krisztus, az ember fia itt volt, járt ezen a földön. A cselekedetek, amelyeket akkor ő elvégzett, újra megtörténtek. Ő volt az, aki ezt megtette, és mi számíthatunk erre. Én teljes mértékben arra számítok, hogy még nagyobb dolgoknak fognak történni, sőt, még több, mint eddig. Az Úr fel fog emelkedni, kinyilatkoztatja az ő hatalmát, igazolni fogja az ő ígéjét, és megáldja az ő népét, visszaszolgáltat. Minden ígéret, amelyet Isten adott, igen és amen. Hadd kérjük őt, hogy egy olyan helyzetbe hozzon minket, hogy a Szentírás szerint higgyünk neki, azért, hogy végül kinyilatkoztathassa és kijelenthesse magát, ahogyan az elején is tette. Istennek legyen hála minden prófétáért, Istennek legyen hála az apostolokért, Istennek legyen hála minden reformátorért, legyen neki hála minden emberért az egyház történelemben, Istent illeti a hála mindenért. Hála legyen neki az ez időre elküldött emberéért, szeretett Branham testvérünkért. Legyen hála neki, hogy ilyen hatalmasan felhasználhatta őt, és világszerte áldássá, jelképé, zászlóvá állította őt, akit nem került el az ellentmondás sem. Mégis léteznek olyanok is, akik nem ellenkeznek Istennel. Aki Isten valamely emberével ellentétben áll és ellene szegül, az Istennel is ellentétben áll. Aki titeket hallgat, az engem hallgat, aki titeket elutasít, az engem utasít el. Amennyiben egy Isten által küldött ember megjelen, akkor nekünk kötelességünk befogadni őt, lábát megmosni, vendégül látni, hogy hálát adjunk Istennek, hogy méltónak találtattunk Isten emberének a befogadására. A zsidókhoz írt levélben ez áll, sokan angyalokat fogadtak be, vendégeltek meg, annélkül, hogy tudták volna. Isten, igenis, Isten elküldött ilyen angyalokat, ilyen hírnököket, és az utolsó hírnök Branham testvér volt. Ma már néhányszor említettem az ő nevét, örömmel tettem, nagy örömmel, és hálaadással is a szívemben. Mert én magam is még mai sötétségben lennék, ha Isten nem küldte volna el ezt az embert, hogy a prófétai ígét, a világosságot az estvének idején a sötétség közepete a gyertyatartóra állítsa, hogy ezáltal megvilágosodjunk. Dicsőítve és magasztalva legyen az Úr neve. Járjatok a világosságban, amíg még van világosságotok. Hadd járjunk benne, amíg a hitből a látásba el nem jutunk. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Az Úr neve legyen felmagasztalva. Amen. Hadd álljunk fel, és együtt adjunk hálát az Úrnak. Uram Istenünk, Te meghatottad a szívünket, a Te közvetlen jelen létedben találtatunk. Te itt vagy, Te szóltál hozzánk, Te megmentettél, Te meggyógyítottál, Te megáldottál. Dicsőítve és magasztalva legyen a Te szent neved. Légy Te mi velünk, emeld fel ránk tekintetedet, vagy fölöttünk, és add nekünk a Te békességedet. Légy velünk mindörökké. Mindörökké. Amen.